De most a kulacsfigyelőnek az indításában két fő motivációnk is volt. Az egyik az tulajdonképpen inkább egy ilyen hiányból fakadó szükséglet, ez pedig az, hogy nagyon kevés az olyan szakember, vagy akár érdeklődő hallgató, vagy tudományos diákkörös fiatal, aki bevonható és érdeklődő módon részt venne egy olyan programban, ahol a hazai kullancsfajokat szeretnénk jobban megismerni, illetve azokat a fajokat, amelyek esetleg felbukkannak nálunk. A másik oka, hogy bevonjuk a lakosságot egy ilyen fajta vizsgálatba, az az, hogy a környező országokban, sőt akár észak-európai országokban is felfigyeltek arra, hogy egyre inkább fordulnak elő olyan ilyen úgynevezett inváziós kullancsfajok, vagy behurcolt kullancsfajok, amelyek korábban nem fordultak elő, és azt gondoltuk, hogy ez Magyarországon ugyanúgy figyelmet igényelne, hiszen nálunk is ugyanúgy vonulnak át azok a vándormadarak, amelynek a segítségével évről évre érkeznek mindig kullancsok. És itt van még egy szempont, amit rögtön be tudnék hozni, ez a klímaváltozás, ami egyre jobban érezteti a hatását nem csak a mindennapi életünkben direkt módon, hanem például a különböző kórokozók és azoknak a vektorainak, mint a kullancsoknak a terjedésében is, hiszen az új klimatikus tényezők új feltételeket teremtenek, és ezeket az új feltételeket, ezeket próbálják kihasználni az élőlények is, és köztük például a kullancsok, illetve a kórokozóik is.
És akkor hogyan zajlott ez a projekt? Ebbe gondolom be kell vonni a lakosságot, úgy tudják lefedni az országot.
Amit az elején említettem, hogy nincs annyi szakember, aki akár megyénként is rendszeresen ki tudna járni, és mintákat, kullancsokat gyűjteni tudna. Emiatt adódik egy ilyen kézenfekvő megoldás, hogy a lakosságot próbáljuk érdekelté tenni abban, hogy a közös ügyet szolgálva segítsenek minket a minták, a kullancsoknak a gyűjtésében. Ezt hívják citizen science-nek, vagy lakossági bevonással történő kutatási módszert annak. Ennek az óriási előnye, hogy akár egy országos lefedettséget is el lehet viszonylag jól érni, hogyha az emberek érdekelté tehetőek abban, hogy felfigyeljenek arra, hogy kullancs van rajtuk, vagy a háziállatukon, illetve mi kifejezetten a kullancsok közül is azokra próbálunk koncentrálni, amelyek eddig nem voltak őshonosak nálunk. Tehát egészen röviden a projektnek a kezdeti célja az az volt, illetve jelenleg is az, hogy az emberekben egy ilyen figyelemfelkeltést érjünk el, azaz, hogy legyenek odafigyeléssel arra, hogy bizony egy erdei kirándulás után, vagy egy kutyasétáltatás után milyen kullancsok mászkálnak rajtuk, illetve a háziállataikon. Ne rögtön próbálnak megszabadulni ezektől a kullancsoktól, hanem készítsenek egy fotót róla. A kullancsfigyelő.hu honlapon szereplő e-mail címre ezt be lehet küldeni, és nagyon örülünk is annak, hogy szép számmal érkeznek be a fotók, illetve megkérjük arra is a lakosságot, hogy rakják el egy jól záró simítózáras tasakba, vagy egy gyógyszeres tégelybe a példányt, és küldjék be nekünk az Ökológiai Kutatóközponthoz. És azt lehet mondanom, hogy viszonylag rövid idő, egy ilyen 4-5 hónapos indítás alatt már nagyon szépen látható, hogy tényleg érdekeltek az emberek abban, hogy többet tudjanak meg a körülöttük élő kullancsokról. Hát ami az igazi sikerét mutatja a projektnek, hogy mi konkrétan egy úgynevezett hialóma kullancsot, illetve kullancsokat keresünk, ezekről mindjárt mesélek egy kicsit részletesebben, és gyakorlatilag 4 hónap alatt meg is találták az első hialóma példányt. Azért érdekes ez a hialóma kullancs egyébként, nincsen sajnos magyar nevük, nem véletlenül nincs magyar nevük, mert itt nálunk nem őshonosak. Ezek a kullancsok a vándormadarakkal érkeznek fiatalkorukban, tehát lárva és nimfa alakban. Ez nem újdonság, ez nagyon régóta így van. Ami az újdonság, és amiben a klímaváltozás elősegíti ezeknek a fajoknak a megtelepedését, az, hogy az ősz, illetve a téli időjárásunk egyre kevésbé limitálja ezeknek a trópusi, mediterrán jellegű kullancsoknak az elterjedését. Tehát amikor lepottyan itt nálunk egy vándormadáron az adott kullancs, akkor még át is tud alakulni, tehát átvedlik a következő fejlődési alakjában, a felnőtt kullancs, a legnagyobb méretű kullancs, és ez aztán a házi állatokon, illetve emberen is megpróbálhat vért szívni. Ez nem csak egy ilyen biológiai érdekesség, nem csak a kullancs kutatás szempontjából érdekes adat, hanem sajnos vannak olyan betegségek, olyan kórokozók, amelyeket magukkal behurcolhatnak ezek a kullancsok hazánk területére is. Az egyik ilyen például, ami kiemelt jelentőségű, a krími-kongói vérzéses láznak a vírusa. Ez egy olyan kórokozó, amit leírtak a Krím-félszigeten is, illetve a Kongó területén is, innen van ez a furcsa név, és később derült csak, hogy ugyanez a vírus okozta mind a két területen a problémákat. Most ezt a vírust ezek a hialóma kullancsok terjesztik, ott, ahol ők előfordulnak. Szerencsére a behurcolt esetekben, tehát amikor felfigyeltek mondjuk Németországban, Svédországban, itt-ott, akár a szomszédos országainkban is ennek a hialóma kullancsnak a felbukkanására, ahol megvizsgálták, ott egyelőre még a vírust, ezt a krími-kongói vérzéses láz vírusát nem találták meg. Azonban az egyik fő célja ennek a felügyelő monitoring programunknak, az nekünk is az, hogy megvizsgáljuk az esetlegesen talált példányokat, és itt a Pécsi Nemzeti Virológiai Laboratóriummal működünk egyébként együtt, hogy hordoznak-e ilyen veszélyes kórokozókat. Mint említettem már, ez a siker, ez elmondható, hogy találtunk ilyen ialóma kullancsot, és a vizsgálatok pedig folyamatban vannak, hogy kórokozót esetleg hordoznak-e.
Tehát akkor azt jól értem, hogy az önmagában még, hogy megtalálták ezt a kullancsot, nem jelenti azt, hogy itt van Magyarországon ez a krími-kongói vérzéses láz, de a lehetősége megvan, hiszen ezek a kullancsok hordozhatják ezt a vírust.
Pontosan, illetve az, ami kiegészíteném, itt a vektorok által, például a kullancsok által terjesztett kórokozónak elég bonyolult ökológiája van, ezért is nem elég, hogy az orvosok vagy állatorvosok foglalkoznak ezzel, hanem az ökológusok is foglalkoznak ezzel, mint az én szakterületem is mutatja, ez betegség ökológia, vagy járvány ökológia az a szakterület. Ebben az esetben el kell mondanunk, hogy ennek a vírusnak vannak vadon élő fenntartói, ezeket rezervoár gazdáknak hívják, rágcsálókban, vagy olyan helyeken, ahol előfordul ez a vírus, akár nagyobb testű, mint házi állam a szarvas marhában is előfordulhat. De most arra utaló jelek, hogy ez a vírus már jelen van Magyarországon, sajnos vannak rágcsálóknak a szerológiai vizsgálat, hogy a COVID miatt valószínűleg a legtöbb ember számára már ismerősek ezek a szavak, tehát amikor ellenanyagot mutatunk ki ugye az adott élőlénynek a vérkeringéséből, tehát ezek a vizsgálatok már kimutatták ennek a vírusnak a jelenlétét. Sőt, ami egy nagyon érdekes információ, egy nemrég megjelent közleményben kiderült, hogy magyarországi véradók körében nagyon pici százalékban, de előfordult szintén ennek a krími-kongói vérzéses láz vírusának az ellenanyaga, ami szintén arra utal, hogy vagy tünetmentesen, vagy enyhébb tünetekkel már átesettek emberek ezen a fertőzésen. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak simán egy ilyen sötétben tapogatózás ennek a kullancsnak a keresése, hanem sajnos előfordulhat az, hogy akár helyi góc is kialakulhat esetlegesen. Mondom, jelenleg még csak maga a vektor, tehát a kullancs jelent meg, erről van információnk, és további vizsgálatokat tervezünk az irányban, hogy kiderítsük azt, hogy maga a vírus is jelen van-e, és akkor adott esetben milyen intézkedések szükségesek.
Kire veszélyes igazán ez a krími-kongói vérzéses láz egyébként, az állatokra, akikről mesélt, vagy akár az emberekre is lehet az?
Nem, ez kifejezetten egy humán betegséget okoz. Itt a kullancs figyelő program kapcsán is kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy valakinek a kutyája esetlegesen ebben hunyt volna. Nem, ez nem érinti a kutyákat, nem érinti a házi állatokat tünet szintjén. Tehát a krími-kongói vérzéses láz az embereknek a betegsége. A kutya, a házi állat, az csak ott jön képbe, hogy a kullancs, amint említettem, ugye, amely felnőtt alakjában gazdát keres itt a mi égövünkön. Ez általában a nagyobb testű háziállatokat szokta megtalálni, szarvasmarhát, lovat, esetleg kutyát, de emberen is tud vért szívni. Tehát ők a kullancsnak a gazdái lehetnek a háziállataink, de a krími-kongói vérzéses láz az egyébként embereket betegítő vírus.
És úgy betegíti meg az embereket, hogy a kullancs az ember vérét szívja, vagy a háziállat is átadhatja ezt a fertőzést más módon?
Teljesen jogos a kérdés. Általában véve, hogyha egy kullancs által terjesztett kórokozóra gondolunk, ilyen mondjuk a Lyme-kor, nagyon sokszor elmondhatjuk azt, hogy kizárólag a kullancs csípésével terjed. Sajnos ez egy rossz hír ebben az esetben. A krími-kongói vérzéses láz vírusa, amely amikor fölüti a fejét, tehát előfordul egy helyi góc, hogy sajnos tud terjedni akár állatra, emberre is, tehát vannak olyan esetek, amikor például hentes vagy vágóhídi dolgozó a fertőzött hússal fertőződik, például egy kis sérülésen keresztül, ami a bőrén van, illetve sajnos kórházi úton, tehát a megbetegedett emberek testnedvekkel szintén közvetítik ezt a kórokozót. Itt megjegyezném, hogy ez világjárványt kirobbantani jó eséllyel nem tud, ugyanis légúton nem terjed, cseppfertőzéssel nem terjed a krími-kongói vérzéses láz vírusa, viszont helyi gócok sajnos kialakulhatnak, olyan fertőzési láncolatok, ahol akár több ember, vagy több tucat ember is megfertőződhet, ha időben nem történik meg a kórházi izoláció. De hangsúlyoznám, hogy ezek az információk, ezek olyan helyzetben érvényesek, amikor már valamiféle helyi góc kialakul. Szerencsére Magyarországon egyelőre erre utaló jel, hogy ez konkrét eset nincsen szerencsére.
Nem akarom túl hangsúlyozni ezt a betegséget, csak akkor, ha már erről beszélünk, még egy kérdést engedjem meg, és ez lehet, hogy nem is a szakterületed, de bizonyára képben van ezzel is. Hogy egyébként az orvostudománynak van válasza erre a betegségre? Tehát ha valaki mondjuk kórházba kerül krími-kongói vérzéses lázzal, ő kaphat valamilyen gyógyszert, vagy egyszerűen az izoláció marad, és a találgatás, hogy hogyan lehetne rajta segíteni?
Az a helyzet, hogy mint a legtöbb vírusos betegséggel, megbetegedéssel szemben, specifikus és nagy hatékonyságú kezelés nem nagyon van. természetesen akkor jár a legjobban az illető, hogyha kórházi kezelést kap, hiszen egy vérzéses lázról van szó, tehát nagyon fontos a tüneti kezelés, illetve a vérzéscsillapítás. Vannak kísérletek és biztató jelek egyébként itt is, mint a COVID-nál is egyébként antivirális szereknek a bevetésével kapcsolatban. Ez valóban nem a szakterületem egyébként, de sajnos célzott és a klinikongói vérzéses láz vírus elleni hatékony gyógymód jelenleg nincsen, úgyhogy a kórházi kezelés, infúzió, vérzéscsillapítás nagyon fontos, de alapvetően az ember immunrendszerében van bízva az, hogy legyőzi a betegséget. Emiatt is van az egyébként, hogy nagyon magas, akár 30%-os is lehet a halálozási arány ebben a betegségben, és ezért ugye ez is nyilván növeli a jelentőségét a miénkhez hasonló monitoring programoknak, tehát emiatt nagyon fontos, hogy már a nulladik pillanattól, tehát amint a kullancs megtelepszik, esetleg áttelel és nálunk felbukkan, már oda tudjunk figyelni arra, hogy bizonyít egy nagyon komoly kórokozónak egy esetleges behurcolása is megtörténhet.
És akkor beszéljünk még erről a monitoringról, hogy hogyan tovább. Most továbbra is kérik a lakosság segítségét, várják ezeket az észleléseket, meg a kis beküldött kullancsokat. Innentől kezdve mindig, vagy mi a terv?
Ideális esetben mondhatjuk, hogy mindig, igen, bár ugye ez egy kicsit túl nagy időperspektíva, de természetesen, mint ugye a monitoringnak a definíciójában is benne van, ennek egy folyamatos felügyelet igazából a célja. Tehát valóban nekünk is az a célunk, hogy nem egy vagy két éves időtartalma, hanem minél hosszabb ideig megpróbáljuk tényleg a dinamikáját is követni ennek a jelenségnek. Tehát nyilvánvalóan évek közötti különbségek is várhatóak, tehát nagyon fontos lenne azt ténylegesen, hogy tudjuk folytatni ezt a munkát. Úgyhogy a lakosságnak folyamatosan kérjük a figyelmét és a segítségét. És tulajdonképpen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen ez a hialoma kullancs, ez kifejezetten eltér a hazai őshonos kullancsoktól. Egyrészt nagyobb a mérete, akár 2-3-szorosa is a közönséges kullancsnak, és csíkos lábai vannak, hosszú csíkos lábai, amelyen ráadásul viszonylag gyorsan szalad. Tehát ellentétben a nálunk szokványos kullancsoktól nem a növényzet végére kiülve várakozik a gazdára, hanem aktívan képes szaladni, és úgy keresi meg a gazdáját. Ebből következően viszonylag feltűnő jelenség tulajdonképpen, hogyha ez egy kutyán vagy saját magunkon előfordul. És mint mondtam, a fő feladat az az, hogy lefotózni, most már egyre nagyobb felbontású kamerákkal rendelkeznek a mobiltelefonok, illetve azt kérjük, hogy rakják el élő állapotban lehetőleg ezt a kullancsot, és aztán be tudják küldeni az Ökológiai Kutatóközpont címére.
Egyébként néhány ilyen általános kullancsos kérdést engedjen meg, ami bizonyára rendben válaszolhat a hialoma kullancsal kapcsolatban is, hogy ugye említette például, hogy a növényzet tetején várnak a hagyományos kullancsok, akiket ismerünk itthon. Tehát az a sztereotípia, hogy a fákról ugrálnak le a kullancsok, akkor egyébként ez nem igaz, ugye?
Nem, ez teljes mértékben tévhit, így van. És egy nagyon gyakori, illetve nagyon-nagyon makacs tévhit, szinte minden alkalommal én nekem is el kell mondanom, hogy noha általában egy erdei kirándulás után észlelünk magunkon kullancsokat, ez nem azt jelenti, hogy a fákról szedjük ezeket össze. Az erdős élőhely az azért ideális például a közönséges kullancs számára, mert egy árnyékos életteret biztosít egyrészt, másrészt pedig a kullancsoknak a gazdái, tehát ugye három fejlődési alakja van minden kullancsnak, lárva, infa és felnőtt kullancs, annak mind a három stádiumnak különböző gazdára van szüksége. Ennek legtöbb esetben a rágcsálókon, énekes madarakon, gyíkokon vannak a fiatal kullancsok, és nagyobb testű állatokon, meg emberen is lehet ugye a felnőtt kullancs. De lényeg az, hogy egy ilyen lompulató erdő, az tökéletes helyszín ezeknek a különféle emlősöknek és madaraknak, tehát ezért van az, hogy erdőben szedjük össze, csak hogy a kullancs nagyon sok minden evolúciós találmánnyal rendelkezik annak érdekében, hogy ne vegyük észre. Tehát ezért is nem, ezért is van az a tévhit, hogy fákról pocsok, mert azt a pillanatot, amikor a kullancs ránk mászik, egész egyszerűen nem érzékeljük. Én nagyon picik, egy milliméter alatti mondjuk egy lárva, és egy mákszemnyi gyakorlatilag a nimfa kullancs. Éppen ezért nem vesszük észre, amikor rajtunk mászkál, sőt, ugye azt sem vesszük észre, amikor elkezd vért szívni, hiszen fájdalomcsillapító, véralvadásgátló, immunmódosító anyagokat is belénk juttat, tehát nagyon komplex folyamatról van szó. De visszatérve a kérdésre, minden esetben az aljnövényzetről, avarból szedjük össze a kullancsot, és ezért nagyon fontos például azt is tudni, hogy kerti munkálatok, tehát a levelek összeszedése, vagy a tűzrakás, az erdei sütögetés során kiváló alkalom szintén a kullancsoknak a begyűjtésére, mármint a magunkon való összeszedésére, és ez egy ilyen kicsit passzív jellegű gazdakeresés, tehát a legtöbb esetben a kullancsok egy fűszára kiülve próbálják kiszagolni, hogy mikor jár arra egy ember vagy egy állat, és fölmásznak, így beleakadnak a lábuk végén lévő karmokkal a szőrzetbe, illetve a ruházatba, és utána megkeresik a megfelelő helyet, hogy hol tudnak vért szívni.
És meddig kell számolnunk a kullancsok, és ezt értse a hialóma kullancsra is jelenlétére? Tehát a tél, ugye pont arról beszélt, hogy a klímaváltozás miatt a hialóma kullancs, hogy mondjam, így át tud telelni Magyarországon, ebbe az irányba vagyunk. Ez azt jelenti, hogyha télen sétálunk majd az erdőben, akkor is találkozhatunk, vagy akkor is számíthatunk arra, hogy kullancs lesz a lábunkon, vagy a ruházatunkon, vagy a tél azért az gátat szab az ő életüknek.
Na, a közönséges kullancson elmondható az, hogy egy ilyen 6-7 Celsius fok fölött kezd aktív lenni. Tehát itt jön be a klímaváltozás, és ugye ez februárban is, én magam is például jártam már úgy, hogy annyira tavaszias idő volt, és február első napjaiban tudtam olyan intenzitású kullancs mennyiséget gyűjteni, tehát olyan mennyiségű kullancsot gyűjteni, ami csak március végén volt korábban jellemző. Tehát ezt a 6-7 Celsius fokot eléri a hőmérséklet több napon keresztül, akkor ez a téli nyugvó állapot ez megszűnik a kullancsok esetében, és egész egyszerűen aktivizálódnak, attól függetlenül, hogy éppen karácsony van, vagy március vége. És emiatt gyakorlatilag a téli kirándulásnál is előfordulhat kullancs, de jellemző módon kevesebb természetesen. A hialóma kullancsnál pedig fontos leszögezni, hogy vannak olyan élőhelyei, például Törökországban, hegyekben, ahol mínusz 10-15 fokos hidegek is mindennaposak lehetnek télen, mégis tudnak áttelelni és aktívak maradni. Télen ők sem aktívak egyébként, tehát ezekben a mínuszokban nem keresnek gazdát a kullancsok, a hialóma kullancsok sem, viszont ami kritikus számukra úgy tűnik, hogy ez az őszi lehűlés, amit egyébként most is tapasztalunk, illetve többé-kevésbé tapasztalunk, ami pedig azért fontos, mert ebben az időszakban szokott átalakulni, mint fa alakból felnőtt alakká, és ha itt ez a kritikus időszak ez kellően hideg, akkor az meggátolja az ő fejlődésüket, akkor nem fog tudni megtelepedni ezen a területen. Ha pedig ilyen nyárias, melege az őszi időszak, akkor pedig fog tudni átalakulni, és akár egy idő után meg is telepedhet, és nagyobb számban is jelen lehet egy új területen, például Magyarországon.
Köszönöm, és még egy kérdés, ami szerintem gyakran felmerül a lakosságban a hazai kullancsokkal kapcsolatban is, de nyilván akkor ezzel a hialóma kullancsokkal kapcsolatban is beszéljük ezt meg. Hogyha megtaláljuk ezt a háziállatunkban, vagy magunkban, vagy családtagunkban, akkor ugye próbáljuk-e meg azonnal kivenni, ha igen, hogyan vegyük ki, és a kulcskérdés, mi történik, ha beletörik a lába, vagy feje, vagy
a lába, valami. Nem, igen.
Bocsánat, ha beletörik a feje.
Így, igen. Ez egy nagyon fontos és gyakorlati szempontból is jelentős kérdés. Az elsődleges szempontot az eltávolítás. Tehát, hogy akár milyen eszközünk van, vagy nincs, mindig van körmünk, meg ugye ujjunk és kezünk, el lehet távolítani egy kullancsot kézzel és körömmel is. Amennyiben van rá lehetőség, fogjunk egy hegyesvégű csipeszt, lehet ez akár egy szemöldök csipesz is egyébként, és minél közelebb a vérszívás helyéhez, tehát a szájszervhez, próbáljuk meg egy határozott mozdulattal kiszedni. Nem szükséges semmiféle hókuszpók, csavargatás, kenegetés, gyufakörözés, mindenféle módszerek keringenek az emberek között. Azért fontos az eltávolítás egyébként, mert hogy minél több idő telik el, annál több esélye van a kórokozóknak a bejutáshoz. És ezért nem kell szakszerű eltávolítás, mert ez tényleg csak egy fizikai mozdulat, tehát gyakorlatilag ki kell húznunk a kullancsnak a szájszervét. Ami miatt viszont be tud néha ragadni a bőrünkbe, vagy a kutya macska bőrébe, az azért van, mert pici fogakkal rendelkezik ez a szájszerv, direkt úgy adaptálódott a vérszíváshoz ez az élőlény, hogy ne lehessen könnyen eltávolítani. Viszont amikor beletörik, vagy beleszakad ez a szájszerv, az semmiféle problémát nem fog okozni, azon túl, hogy legfeljebb egy helyi gyulladás kialakul. Ez nem több, mint amikor egy szálka megy a kezünkbe, és akkor esetleg pár napig piros vagy érzékeny, de az immunrendszerünk ezt helyileg elintézi, hogy úgy mondja, és nincsen vele teendő. Ha viszont valaki annyira fél a kullancsoktól, hogy nem meri eltávolítani, és megvárja, amíg mondjuk eljut orvoshoz, állatorvoshoz vele, az alatt az idő alatt, és itt akár az órák is számíthatnak, bizony bejuthatnak kórokozók, és a kórokozók nagyon nagy változatossága egyébként jelen lehet egy kullancsban, és éppen ezért az elsődleges tanácsom az, hogy mindenképpen távolítjuk el minél hamarabb a kullancsot.
És akkor ez igaz a hialóma kullancsra is, talán könnyebb kivenni, mert nagyobb?
Így van, az sokkal nagyobb, és sokkal könnyebb megfogni is egyébként, akár kézzel is. És hát ugye megint szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne dobjuk ki ezt a kullancsot, hanem készítsenek fotót róla azok, akik találkoznak kullancsal, és lehetőleg küldjék be az Ökológiai Kutatóközpontba. Még egy fontos szempont, hogy nem csak a hialóma kullancs, hanem minden más kullancs számunkra egy adat, és mint említettem, ugye a lakosság bevonásának a segítségével országos szélességben tudunk adatot gyűjteni, ami egy kiváló lehetőség a többi kullancs faj elterjedésének a térképezésére is. Tehát számunkra tulajdonképpen minden ilyen adat nagyon hasznos.
Az az eset, amit említett már a beszélgetés során, hogy találtak itthon ilyen hialómakullancsot, azt elárulja nekünk, hogy hol volt, és hogy ez egy eset volt-e, vagy több ilyen eset volt a monitoring rendszer működése során?
Hát ugye folyamatosan kapjuk a jelzéseket és a fotókat, illetve a kullancsokat is, és most már igazából kettő eset is előfordult, és egymástól elég távol egyébként. Az első az Vas megyében történt, az első ilyen észlelés, a másik pedig a Csongrád-Csanád megyében, tehát egymástól távol. Ezen azért nem kell nagyon meglepődnünk, mert ahogy említettem, ugye a forrás ezeknek a kullancsoknak, a vándormadaraknak a mozgása. Ezt pedig gyakorlatilag véletlenszerű mintázatot kell, hogy eredményezzen, tehát itt nem adott pontokon, nem csak egy helyen fog ez előfordulni, hanem valószínűleg bárhol, ahol a vándormadarak áthaladnak, ez gyakorlatilag az egész országot ugye lefedi, úgyhogy ilyen módon ez nem meglepő. Pontos helységet azért nem mondok, mert már is érkezett olyan telefon hozzám, hogy az illető Vas megyébe megy kirándulni, és hogy akkor mondjam meg, hogy hol találtuk ezt, és akkor elkerüli nagy évben a kirándulás során. Erre semmi szükség. Tehát, mint mondtam, bárhol gyakorlatilag véletlenszerűen lepottyalhatnak ilyen kullancsok a madarakról. Nagyon fontos, hogy akkor ezt az információt mi megkapjuk, tehát, hogy elküldjék nekünk ezt a kullancsot, de attól nem kell tartani, hogy helyi góc itt kialakul, hiszen jelenleg abban a fázisban van ennek a kullancsnak a felbukkanása vagy megjelenése, hogy pontszerűen itt-ott előfordul. Más környező országokban sem figyeltek meg tömeges előfordulást egyelőre. Pontosan ezért végezzük ugye a monitoringot, hogy az ilyesmire felfigyeljünk, ha esetleg ilyen adódik. Tulajdonképpen, amit még hangsúlyozni lehetne, hogy kifejezetten a szarvasmarha, a ló tartók és a kutyatulajdonosok figyelmét szeretnénk kérni, de hogy az emberen is ugyanúgy előfordult ez a felnőtt hialom a kullancs, hogy a csíkos láb, nagy testméret és a gyors mozgás, amiről alapvetően föl tudják ismerni.